közzétette 2022 negyedik negyedévének eredményét az Apple, és ebből egy csomó érdekes dolgot lehet szűrni. Egyrészt, amit mindenképpen látni kell, hogy a 2022-es utolsó negyedévben az aktív Apple eszközök száma átlépte a 2 milliárdot, amivel viszont nem csak a telefonok meg a tabletek, hanem az órák és a számítógépek is beletartoznak. 2016-ban érték el az 1 milliárdos határt, 2020-ban a 1,5 milliárdot, és tavaly előtt évvégén pedig az 1,8 milliárdot. Szóval most 2 milliárdnál tartanak. A Google utoljára 2021-ben közölt hasonló adatot, akkor 3 milliárd aktív androidos eszközről jelentettek, de ebben nem tartoznak bele azok a készülékek, amik Kínában működnek, hiszen ott nem tudják elérni a Play áruházat, és a Google csak azokat számolja, amik a Play áruházhoz is kapcsolódtak. Az Apple eladásokból származó bevételei a 2022-es év végén 117,1 milliárd amerikai dollár tettek ki. Ez valamivel kevesebb, mint az előző év 123,9 milliárd dolláros eredménye. És a cég darabszámokat nem szokott közölni termékkategóriánként, csak a bevételt, de ebből lehet látni, hogy az iPhone-okon keletkező bevétel valamennyit csökkent, 8%-ot, viszont az iPad-eknek megugrott a bevételi rekordja 28%-kal, aminek egyrészt az az oka, hogy valószínűleg egy picit többet is adtak el iPad-ekből, másrészt pedig az az oka, hogy hát az újabb generációs iPad-ek ára egy picivel magasabbra sikeredett, mint amik eddig voltak, úgyhogy az iPad-ek úgy néz ki, hogy továbbra is jól hasítanak. Amit még érdemes elmondani az Apple-nél, hogy a szolgáltatás üzletág szintén nyereséges volt, ott 6%-os növekedést tudtak elkönyvelni. Ugye ide tartoznak a mindenféle alkalmazásboltokból és a mondjuk a felhő szolgáltatásokból is érkező bevételek, sok egyéb más szolgáltatás mellett. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy az Apple-nek nem nagyon kell hát aggódnia, és hát ehhez kapcsolódik valamennyire, hogy azt spekulálják bizonyos elemzők, például a Bloomberg, hogy azt látja az Apple, hogy a vásárlók a nagyon drága, nagyon felszerelt, nagyon csúcskategóriás eszközöknél hát sokkal inkább hajlandóak a zsebükbe nyúlni mélyen, és ami abból is látszik, hogy ugye az Apple-nek hát alapvetően a Pro Plus modelljei azok, amik nagyon kellendőnek számítanak, ahhoz képest, hogy mennyibe kerülnek, és az Apple egyébként is mostanában elég markánsan elkezdte megkülönböztetni az adott szériának az alapmodelljeit, az adott széria csúcsmodelljeitől. Ugye például a dinamikus sziget az tipikusan az, ami csak a drágább és frissebb iPhone-okon van rajta, és hogyha a spekulációk helyesek, akkor lehet, hogy lesz még egy olyan termékkategóriája az iPhone-oknak, ami még az eddigi csúcsmodelleknél is magasabbra lő, és minden olyan dolgot beletesznek, amit az Apple tudhat telekommunikációs fronton. Itt ugye nyilván most egyelőre csak ilyen feltételezések és pletykák röpködnek, hogy abban lehet periszkópos kamera adott esetben, vagy ki tudja, az is lehet, hogy az első hajlítható iPhone is majd egy ilyen ultra modell formájában ölt testet. Ráadásul maga Tim Cook is hát utalt rá, hogy érdemes lenne ebbe az irányba haladni, mert hogy ugye a fizetőképes keresletnek kvázi mindegy, hogy mennyire mélyen kell a zsebükbe nyúlnia. Ez viszont azt jelenti, hogy már most sem túl olcsók a csúcskategóriás iPhone-ok, hát sosem voltak azok, de egy ilyen ultra kiadás, amiben tényleg mindent beleraknak, az lehet, hogy Magyarországon hát 7 számjegyű összegbe kerülhet a boltokban. Nem valószínű, hogy az idei évben lesz ilyen különleges modell, de egyáltalán nincsen kizárva, hogy a következő évben már viszont igen. Bemutatkoztak az új OnePlus csúcsmodellek, hát igazából ez most konkrétan egy darab, ami nem más, mint a OnePlus 11. És hát ugye ezt már Kínában bemutatták egy picivel korábban, mint az európai piacra. Nincs nagy különbség a belpiacos és a globális forgalmazású OnePlus 11 között. Az az egy eltérés van, hogy nem 100 wattos a töltési sebesség, csak, és itt az idézőjelbe tegyük a csakot, 80 wattos, az bőven elég gyors. És egyébként pedig szokás szerint egy olyan OnePlusról van szó, ami hát csúcskategóriás képességeket rejt magában, de valamivel olcsóbbra árazzák, mint a Samsung meg az Apple termékeket. Ugye a OnePlusnak a kezdetek óta ez volt a filozófiája, hogy úgynevezett flagship killer telefonokat gyártanak, vagyis ugyanazt a hardware teszik bele a készülékekbe, mint a komolyabb gyártók, de annyi eltéréssel, hogy megpróbálják egy picit olcsóban adni. De most az kezdeti időkben ez az eltérés ez markáns volt, tehát hogy az első pár OnePlus készüléknél valóban azt lehetett mondani, hogy nagyon masszív eltérés adódik. Ahogy azonban teltek, múltak az évek, hát egyre kevésbé volt meg ez az árelőny a OnePlusnál, és mostanra hát nem azt mondjuk, hogy teljesen elfogyott, de a OnePlus is úgy érezte, hogy hát egyrészt már van akkor a nagy név, hogy ne kelljen az árával okvetlenül piacot szereznie, hanem már magával a brenddel is tudnak vásárlókat maguk alá gerebízni. Másrészt pedig hát ugye azt lehet látni, hogy azért a komponens árak azok jelentősen emelkedtek az elmúlt időszakban, tehát ők is abból főznek, amit a piacon találnak, és ez abszolút így van ennél az új OnePlus 11-nél is, amely megkapta a legfrissebb Snapdragon chipsetet, ami a Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, és kapott egy Samsungtól származó AMOLED kijelzőt, ami hát 120 Hz-es adaptív képfrissítéssel rendelkezik, és 1440x3216 pixeles felbontásra képes, egyébként 6,7 hüvelykes, tehát egy jókora telefonról beszélünk. Van egy kameralyuk egyébként a kijelzőn, ebben 16 megapixeles az előlapi szenzor, és az újnagyomat olvasót is a kijelző mögé rakták. Na, ami ugye mindig kérdés egy OnePlusnál, hogy milyen a kamera, és itt egy kerek alakú kamerasziget van hátul, ami egy picit oldalra van tájolva, szóval elég markáns és jól megkülönböztethető hátulról nézve a OnePlus 11. Más kérdés, hogy esztétikailag kinek mennyire jön be ez a nagyon hangsúlyos kamerasziget, ami természetesen kiáll a hátlapból, tehát valamennyire billegni is fog a készülék, de hogyha a technikai részleteket nézzük, akkor el lehet mondani, hogy a fő kamera 50 megapixeles, Sony IMX890-es szenzor, van egy 48 megapixeles autofókuszos ultraszéles szenzor, ami szintén Sony-tól jön, és van egy zoom kamera, ami 32 megapixelen kétszeres optikai nagyítást kínál. Ez tipikusan az a pont, ahol úgy néz ki, hogy az aktuális konkurensektől valamelyest elmarad a OnePlus 11. Az egész kameraszenzoron nagyon nagy betűkkel rá van írva, hogy Hasselblad, hiszen ugye az Oppo-nak is és a OnePlus-nak is a Hasselblad-dal van együttműködése, ami főleg a lencséket érinti, és alapvetően a kamerát bár ugye még nem tudtuk kipróbálni, de miután ez ugyanaz a set, ami az Oppo Find N 2-ben is megjelent, ezért el tudjuk mondani, hogy ez egy elég korrekt kameraszet, nem mondjuk, hogy ez a piac legjobb kameraszetje így papíron, és a gyakorlatban sem, de azért megfelel azoknak az elvárásoknak, amiket az ember egy csúcsmodellel szemben tud támasztani. Vannak sztereó hangszórók Dolby Atmosszal, a OnePlus azt mondja, hogy az eddigi legnagyobb rezgő motor tette bele a telefonba, hogy ezt a hatalmas kijelzővel rendelkező testet is meg tudja rázni. 5000 mAh-órás telep került a készülék hátlapja alá, amit ugye ezzel a 80 wattos töltési sebességgel tudunk feltölteni, és hát legalább 12 GB RAM-unk van, és legalább 256 GB belső tárhelyünk. Nyilván vannak magasabb kiszereléssel rendelkező megoldások is. Na most, ami a dologban viszont egy picit fura, hogy a OnePlusnak, bár ugye ez egy globális terméke, és ugye mindenhol világszerte próbálják értékesíteni, a magyarországi értékesítés egyelőre meglehetősen döcögősnek tűnik, aminek egyrészt az az oka, hogy ezeket a készülékeket bár elvileg van hivatalos forgalmazó, de még nem lehet kapni Magyarországon, viszont ugye a OnePlus hivatalos boltjából megrendelhetőek, és ki is szállítják Magyarországra, de nem igazán tudjuk, hogy a hivatalos magyar forgalmazás hogy fog kinézni, egyáltalán bekerül-e szolgáltatókhoz vagy sem. Minden esetre egy picit a OnePlus most úgy néz ki, hogy a hazai piacot félig meddig elhanyagolta, tehát reméljük, hogy ez a közeljövőben változni fog. Már csak azért is, mert hogyha a magyarországi piacra megint fókuszálni fognak, akkor mi is tudunk tesztkészüléket szerezni. Szintén egy OnePlus termékről beszélnénk a továbbiakban, ugyanis a OnePlus 11 mellett megérkezett a gyártó első táblagépe, és bár ugye volt bennünk egy ilyen kis aggály, hogy ez valami másik BBK cégcsoporthoz tartozó márkának az átcímkézett tabletje lesz, de a OnePlus Pad egy teljesen egyedi megoldás, aminek több oka is van. Az egyik az, hogy ez egy 7 az 5-höz képarányú táblagép, tehát meglehetősen négyzetes. Ilyen nem nagyon szokott lenni ezen a piacon, nem nagyon lehet érteni, hogy miért gondolták a OnePlusnál, hogy pont ez a képarány lesz a nyerő, de az mindenképpen elmondható, hogy ez egy egyedi dolog. A másik egyedi dolog, ami tableteken abszolút nem szokott jelen lenni, hogy a hátlapi kamera az kifejezetten hangsúlyosnak néz ki. Középre helyeztek egy kör alakú szenzort, ami egy ilyen kör alakú kamerasziketben is van, és ilyen nem igazán láttunk még ilyet a tablet piacon. Ettől még ez nem lesz egy különleges szenzor, tehát egy 13 megapixeles kamerával beszélünk, ami 4K videózásra is képes, és hát ugye lássuk be, hogy tablettel videózni egy picit olyan ostobán néz ki sok esetben. Viszont ez a kijelző, ami ezzel a fura képarányjal dolgozik, ez egy elég jónak tűnő kijelző, mert 2800x2000 pixel a felbontása, egy Dolby Vision támogatású LCD panelről van szó, ami adaptív, maximum 144 Hz-es képfrissítéssel rendelkezik. Ez ugye nagyon sok, és a tabletekre egyáltalán nem jellemző. Tegyük azt is hozzá, hogy azért a legtöbb alkalmazás és szoftver, tehát maximum 120 Hz-en működik, és hát ugye azt támogatja, és csak bizonyos olyan néhány alkalmazás van, ami a 144 Hz-es képfrissítést kezeli. Nem mintha a 120 és a 144 között olyan óriási szemmel látható különbség lenne, de nyilván az van, hogy jó ezt ráírni a specifikációra, hogy a mi tabletünk 144 Hz-es képfrissítésre is képes. A chipset szempontjából egy MediaTek Dimensity 9000-ről van szó, ami egy felső-közép kategóriás korrekt chipsetnek mondható, és meglehetősen friss. Van mögött egy 9510 mAh-órás akkumulátor, ami kifejezetten nagynak számít tabletes viszonylatban is, és ami a tableteknél ritka, hogy 67 wattos töltési sebességre képes. Ugye a távlatgépeknél nem szoktak erre nagy hangsúlyt fektetni a gyártók, mert azt gondolják, hogy úgyis a nagyobb méretű tableteket az emberek sokszor otthon használják, vagy munkahelyi környezetben, és ott azért bőven van arra lehetőség, hogy fel lehessen tölteni akkor is, hogyha ez csak egy 25 vagy 45 wattos töltés, itt viszont egy 67 wattos töltési megoldásról van szó. Négy hangszóróval oldják meg a hangot, Dolby Atmos stereo hangzásról beszélünk, és mindenféle audio támogatást megkapott, ugye 5.3-as Bluetooth van benne, ami a legfrissebb jelen pillanatban, jack csatlakozó viszont nincsen. Van nekünk természetesen 2D arcazonosításunk is, viszont ujjlenyomat olvasó sem került a tabletbe, ami egy picit furcsa, hogyha megnézzük, hogy egyébként mennyi mindent tud ez a táblagép. Egyelőre nem lehet tudni, mennyibe fog kerülni, mert ugye ez egy nagyon friss termék, és még nincsen beárazva. Valószínűleg a OnePlus célja az volt, hogy most megmutatják, hogy ez lesz az új tabletünk, és amikor elindul az értékesítés világszerte, akkora már hát remélhetőleg sokan kíváncsiak rá, és a OnePlus nyilván arra számít, hogy rengeteg megrendelést fognak kapni. Amikor megjelent a Galaxy S23 és annak az Ultra verziója, akkor hát természetesen mindenféle reakciók érkeztek ezekre a készülékekre. Ugye mi is bemutattuk ezeket a telefonokat az előző adásunkban. Az egyik legérdekesebb reakció az CarPay-től érkezett. CarPay-ről pedig azt kell tudni, hogy korábban a OnePlusnak volt a vezetője, mostanában pedig ennek a Nothing nevű márkának a hát főkolomposa, és hát ő azt reagálta a Galaxy S23-ak kapcsán, hogy hát mennyire unalmasak az új telefonok, mert semmit nem változtattak a dizájnon. Ami ebből a szempontból egy kicsit visszás, mert hogy ők ugye egy Nothing Ear nevű fülhallgatót is csinálnak, és annak az első verziója teljesen úgy néz ki, mint a második, szóval egy picit furcsa az ő szájából azt hallani, hogy hát kritizálja azt, hogy nem változott design szempontból az aktuális Galaxy csúcsmodell. Viszont hát itt van a lehetőség, hogy megmutassa, hogy csinálna másképp, mert hát arról pletykálnak, és maga CarPay is elhintett pár ilyen információt, hogy a kifejezetten jól sikerült és valóban egyedi Nothing Phone 1 után a Nothing Phone 2 az egy sokkal magasabbra pozícionált eszköz lehet, valószínűleg a második fél évben fog megjelenni, és itt már egy csúcsmodellről beszélhetünk, tehát nyilvánvalóan fog majd kapni egy csúcskategóriás chipsetet, és valószínűleg egy kiváló kijelzőt. Aztán ugye a többi komponenssel mit csinálnak, és az hogyan teszik egyedivé, az nyilván egy nagyon érdekes kérdés. A Nothing Phone 1-nél sikerült, ugye ezzel a furcsa ledes hátlappal és a hozzátartozó szoftverrel egy valóban olyan telefont tudtak alkotni, amihez hasonló nincs másik a piacon, de hogy most ugyanezt csinálják meg nagyobb méretbe, vagy van valami új ötletük, az majd a második fél évben fog kiderülni. elkezdtek szállingózni a február végén esedékes barcelonai Mobile World Congress bejelentéséről az információk, amit mi már biztosan tudunk, hogy ott lesz a Honor, ott lesz a ZTE új készülékkel, érkezik majd a Realme eszköz is, valószínűleg fogunk találkozni a OnePlus-szal, de ami talán az egyik legnagyobb érdeklődést váltja majd ki, hogy a Xiaomi is bemutatja a 2023-as csúcsmodelljeit, ez pedig ugye a Xiaomi 13 készülék család, amiből hát természetesen a Pro a legérdekesebb, ugye legalábbis jelen pillanatban, aztán a Xiaomit is fegve nyilván majd arról fognak szólni a hírek, hogy a Pro után jön majd az Ultra is, meg aztán majd fél évvel később jönnek majd a Xiaomi 13T modellek, amik szintén rímelnek arra, amit az elmúlt években a Xiaomi csinál, de most február 26-án be fogják jelenteni a Xiaomi 13 Pro-t Barcelonában, és elég sok mindent tudunk már róla előre. Egyrészt azt tudjuk, hogy Snapdragon 8 Gen 2, tehát a legfrissebb chipset, leggyorsabb, legerősebb, stb. Természetesen 5G, 4820 mAh akkumulátor várható bele, ami egy picivel kisebb, mint amit általában a csúcsmodellek kapnak mostanában. Ugye a Galaxy S23 Ultra-ban és S23 Ultra-ban is 5000 mAh akkumulátor van, illetve ugye most beszéltünk a OnePlus 11-ről, és ott is 5000 mAh-ről volt szó. Hát ehhez képest a 4820 mAh egy picivel kisebb, de 120 watt-tal lehet tölteni, ami viszont hát majdnem, hogy piacvezető, de legalábbis a már piacon levő telefonok között, és 50 wattos vezetékmentes töltés is tud csinálni. Ehhez természetesen kell egy olyan töltőpad, ami ezt le is tudja adni. Lesz benne egy 32 megapixeles előnapi kamera, és hátul pedig 350 megapixeles szenzor, 3,2-szoros zoommal, és hát természetesen ultraszéles modullal is kiegészítve a telefont, tehát valószínűleg kamerás szempontból egy nagyon korrekt eszközre számíthatunk. 210 g-ot fog nyomni a készülék, 6,73 incses OLED kijelzővel rendelkezik, 120 Hz-es képfrissítéssel, és ugye azt ígérik, hogy 1900 nites lehet a pontszerű fénysűrűség, ami egy nagyon-nagyon magas érték, ugye a legújabb Galaxy S23-akban is ilyen 1700-akat mértünk mi műszerrel, tehát ahhoz képest 1900 az még egy picivel több, de ugye már volt szó talán itt a szenzorban és arról, hogy a Samsung bemutatta a következő generációs paneljét, ami 2000 nitet szeretne elérni. Ezek azt jelentik, hogy verőfényes napsütésben is teljesen jól látható majd a tartalom, még akkor is, hogy a sötét háttérre tesszük azt lá, tehát kifejezetten jó kijelzőre számítunk a Xiaomi 13 Pro-nál. Egyelőre úgy néz ki, hogy az a meghívó, amit kiküldött a Xiaomi a sajtónak, ugye pont a barcelonai rendezvényre, az a 13 Pro-t emlegeti, de nekünk az a tippünk, hogy ott lesz sima 13 is, meg lehet, hogy lesz még valami köztes modell is, tehát ezt majd meglátjuk, de már nem kell sokat rá várni. Viszont most be kell fejezzük a műsor első felét, jönnek a hagyományos feles hírek, mi pedig visszajövünk két különleges kínai telefon teszkével, maradjanak velünk!